Tavasz a szekrényben. Nézem, ahogy a hóvirág integet a jégvirágnak, miközben ülök április havában. Várom, talán úgy, mint még soha eddig. Elkövetek mindent, csak már jöjjön. Átültetem a szobanövényeket, piacon vásárolt, más vidékről hozott tavaszi virágot teszek a vázába, még a Jégvarázs című rajzfilm Legyen hódalának éneklését is betiltanám a lakásban. Aztán engem nem érdekel, alapon zsákba teszem a téli cuccokat, és előveszem a tavaszi nyári ruhákat. Ki a szekrényből sínadrágok, gyapjú pulcsik, töltött dzsekik, vastag kabátok, bundák és derékmelegítők, elveletek prémes csizmák, kötött sapkák, sálak, kesztyük. Költözzetek be végre. A naptár szerint már rég titeket megillető helyre fodros-bodros ruhák, karcsúsított fazonúak, vagy lenge, lágyesésű lebernyegek, vékonypántos, színes felsők, ejtett vállú pólók, rövidújú ingek, fekete toppok, virágmintás és babos szoknyák, szűk rövidek és bőhosszúak, könnyű kis tunikák, sejemkendők, lehelet vékony csipkék, átlátszó muszlinok, tüllök, szatének, klasszikus szabások, vagy bolondos textilbe álmodott csodák. Kerüljenek elő a vászon és lakcipők, saruk, topánkák, körömcipők, titokzoknik, színes szalmakalapok, napszemüvegek, kis ridikülök, nagy fonott váltáskák. Örömmel nézem a színes, vidám társaságot. Természetesen a háttérben vidáman szól a Verkli hangja. Majd felhúzom az elölhagyott bakancsomat, és ahogy kilépek az ajtón, összehúzom magamon a rajtam maradt téli kabátot.
Pszt! Késve érkezik. Legalább 10 perccel. Berohan, és fél homályban keresni kezdi a helyét. Hiába mondják neki az ajtóban, hogy ahol üres hely van, oda nyugodtan üljön le. Nem. Ő már pedig a saját helyét szeretné. Ez a hely rendszerint a sor közepén van, így legalább 4 embert mozgosít mindjárt. Alig értem el, a körmösnél ültem mostanáig, mondja a szomszédjának, gondolván, hogy csak súva. Megnézi, ki ül még az ő sorában. Sőt, a hátánál levő sorokban ülők is érdeklik. 2 perc múlva melege lesz. Vetközni kezd. Ezen is túl van. Újabb 2 perc után szomjas. Hosszasan keresgél a feneketlen táskájában. Végre megtalálja. Az ásványvízes flakon kupakja. Lecsavarva, ivás, majd vissza. Na, most már rendben van. Figyelmét a színpad felé fordítja. A színpadon elhangzott poénon nem csak kacag, hanem meg is ismétli. Sőt, hozzáfűzni valója is akad. A következő poénnál viszont, mikor néhány suhanc tovább kacag a kelleténél, pisszegtetni kezd, hogy ne zavarják az előadást. 10 perc eseménytelenül telik el, szomszédjai már-már fellélegeznek. Amikor, hát persze, megszólal a telefonja. Könyökig merül feneketlen táskájában, az előadás hangosítója a csengő hanggal versenyezve egy idő után növelni kényszerül a zene hangerejét. Mire megtalálja, a hívófél is feladja. Ha már nem tudta időben felvenni a telefont, üzenetet ír. A billentyű hangból ítélve rutinos SMS író. És akkor eszébe jut. Ha már úgyis a kezében van a telefon, megörökíti a színpadképet. Az elgondolást tett követte, és villant, és villant, és villant. Finálé, előadás vége, függöny össze. Gyorsan-gyorsan ki a teremből, legyen ő az első a ruhatárnál, és még a tapsrend előtt a sor közepéről kitrappol. Kint majd megvárja a kománét, aki képes bent ülni és tapsulni még 5 percig. Miközben kifelé siet, magában megállapítja. Milyen jó szórakozott ezen az előadáson is.
Tavaszi szél fodrász szalon. Még egy pillantás a tükörbe is indulhatok. Cipő rendben, a harisnyán nem futott fel a szem, szoknyapulcsi kabát szintén rendben. Egy kis parfüm, némi rúzs, még egy tincs kisimítása, egy utolsó igazítás a frissen mosott és gondosan szárított, fésült, beállított frizurán. Kilépek az ajtón, talán még mosolygok is. A következő pillanatban azonban hirtelen diszkó királynő leszek. A frizurám szerint legalábbis. A fiatalkori Sissy Catchhez hasonlítok, Tina Turnerhez vagy éppen Zoltán Erikához, hogy magyar előadót is említsek. Nem mintha rosszul állna ez a fajta hajkorona, de azért mégiscsak reggel van. Munkába igyekszem épp. Fontos és komoly megbeszélésekre, talán nem most van itt az ideje ennek. Simítanám le, de nem lehet. Mire visszafordulnék egy kalapért, sapkáért, vagy legalább fejkendőért, jól fésült Beatles tag leszek. Ez sem tetszik annyira, de legalább jól fésült. Azonban nem örülhetek sokáig. Tépet bubi frizurám lesz, majd nagy oroszlány sörényre emlékeztető sérom. Einsteinos, mondanám. A sarkon befordulva Elvissé változom, a gallérom is feltűrődik. Így megyek vagányul az úton. Aztán dús lobonccal rendelkező szabad hippi leszek. Meg is nézem egy kirakat ablakában magam. Nem is rossz. Mire beérek a szerkesztőségbe, a frizurám enyhén szólva úgy néz ki, mint egy szalmakazal. Voltál fodrásznál? Szegezi nekem a kérdést egyik kollégám. Igen.
Cserebere vásár. Zsúfolásig megtelt a kultúrotthon, ketten is ültek egy széken. A később érkezők a fal mellett sorakoztak. A falu krémje szépen kiöltözve az első sorban foglalt helyet, középen a polgármesterrel. Az előadót, bizonyos Cardini urat már megelőzte a híre. A szomszédos falvak lakói csodadoktorként emlegették, noha nem is volt orvos. Rendkívüli önismereti tréninget tart, mondták, és furcsán mosolyogtak hozzá. Végre ide is sikerült elhívni, igaz, nem kis erőfeszítések árán. Pontban 8 órakor egy kifogástalan kinézetű úriember lépett a színpadra. Jó estét kívánok! Cardini vagyok. Mutatkozott be, nagy taps csendült fel. A fejével biccentett, mire 2 helybéli fiatalember egy óriási dobozt hozott be a színpadra, egy másik üreset pedig az ajtó mellé helyeztek el. Köszönöm! Villantotta meg tökéletes fogsorát az előadó, majd rögtön belevágott. Mindannyiunknak vannak vágyai, néha elérhetetlennek tűnő kívánságai, álmai. Ilyen az emberi természet, és ez jó, hisz ez viszi előre a világot, mert minden dolog kiinduló pontja az ember. Éppen ezért, ha nem vagyunk megbékélve önmagunkkal, akkor a világgal sem. Ha nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, akkor az megkeseríti a mindennapjainkat. Van, aki magasabb szeretne lenni, van, aki alacsonyabb, szebb arcbőrről, fehérebb fogakról, nagyobb mellekről, kisebb fenékről, izmosabb hasról álmodik. Tudom, hihetetlennek tűnik, de mindez most valóra válhat. Ön például mit szeret a legjobban magában? Szegezte hirtelen a kérdés Körmendinének, aki pironkodva nézett körbe. Hát talán a mosolyomat, válaszolta halkan, és el is mosolyodott. Erre valóban büszke lehet, gyönyörű a mosolya. És mi az, amit nem szeret, amit úgymond kicserélne magán? Tette fel az újabb kérdést Cardini úr. A fájos derekamat cserélném ki egy jobbra, vékonyabbra, válaszolta most már bátran Körmendiné. Néhányan bólogattak, hogy azt ők is, mások egyéb dolgokat emlegettek. Akkor jöjjön, biztos találunk itt egy szép sudár derekat, nyújtotta a kezét az előadó, és felsegítette a nőt a színpadra. Egy kicsit turkált a dobozban, majd átnyújtotta neki a kívánt darabot. Körmendiné örömtől sugárzó arccal tért vissza a helyére. Tessék, ki szeretné még kicserélni bármit is? Ne szégyeljék, mindenki szeretne változtatni magán valamit. Jöjjenek, vigyék, vegyék ki bátran, amit akarnak. Nem csalás, nem ámítás. Néhányan bátortalanul a színpad felé indultak, a következő percben a tömeg megrohamozta a dobozt, egymás után szedték ki, végül már egymás kezéből tépték ki a formásabb lábakat, sugárzó tekinteteket, dúsabb hajat. Amikor már mindenki megkaparintott magának valamit, ismét megszólalt az előadó. Köszönöm, hogy itt voltak, viseljék boldogan és megelégedéssel ezeket. Ja, és még valami, tette hozzá, mintha csak mellesleg. Távozáskor kérném, hogy az ajtónál lévő dobozba mindenki tegye bele azt, amit a legjobban szeret magában. Valamit valamiért, nem? Kacagott. A teremben néma csend lett. Ön, kedves hölgyem, például a mosolyát. Hisz az előbb mondta, hogy azt szereti a legjobban. Csalni nem ér, Láttam, hogy a szeplős vállát akarta beletenni. Ön uram a délceg tartását tegye bele, amiről már messziről felismerik a fehér népek. Mindenki szép sorjában, igyekezzenek, még jelenésem van egy másik helyszínen is, vált fenyegetőre a hangja. Csaló! Harsant fel az egyik falubeli, amint felolcsudott a meglepetésből. Csaló! Zúgta a falu népe.
A cubákjaimat nem adom!
Visította egy asszony. Fogjátok meg, kapjuk el! Kiáltott valaki, és a tömeg megindult az előadó felé. Ő elegánsan meghajolt, majd gyorsan eltűnt a függöny mögött. Mocskos gazember, sátánfajzat! Fújtattak lihegve később az emberek, miután tűvé tették az egész kultúrházat, de mintha csak a föld nyelte volna el. Nem találták Cardini urat. Egy darabig még keresték, szitkozottak, az újonnan szerzett kincseket elhaigálták, majd lassan szétszélett a tömeg. Egy öreg asszony titokban boldogan simította meg ráncos arcát. Körmendinének már nem is fájt a dereka, azt se bánta, ha már nem olyan vékony, mint 10 évekkel ezelőtt. A délcegtartású férfi még jobban kihúzta magát. Így vonult mindenki haza, magával elégedetten. Cardini pedig még visszanézett a falura a dombról, ahová menekülés közben felkapaszkodott, és örvendett az újabb sikeres estének.
Mary Poppins táskája. 3 néni ül a padon. Pislognak. Engem néznek. Már könnyékig a táskában vagyok. Átfúrom a kezem a táska tetejére utoljára berakott gyümölcsökön, amelyeket hazafelé szedtem. Szóló, szőlő, mosolygó, alma, csengő, barack. Mélyebbre hatolok. Kitapogatom a füzetemet, a pénztárcámat, az esernyőt. Semmi. Kezembe akadnak a lányom által összeszedett szórólapok, egy krétadarab, a hajpántja, néhány csat. Már derékig belehajolok a táskába. Megtalálom a múltkor keresett rúzsomat, majd egy szintén elveszettnek hit félfülbevalót. De van ott még perec darab, amelyről leperegtek a szezámmagok, azok egy mélyebb szinten lehetnek. Valahol a műanyag fagyiskanál és a szintén a táska aljára csusszant telefonom mellett. Keresem, de még mindig semmi. Pedig tisztán emlékszem, hogy a bal sarkába dobtam bele, hogy rögtön megtaláljam. Hát nem. Jó hír viszont, hogy megvan a szemüvegtokom. Nincs mit tenni. Kipakolok. Laptop, 2 könyv, egy könnyebb nyári regény és egy nehezebb téli. Parfüm, fésű, papírzsebkendő, telefontöltő, mérőszalag, kicsi kalapács, sose lehet tudni. Néhány papírfecni telefonszámokkal, zakó, cipő, kalaptartó, falitükör, szobanövény. Ismét alámerülök. Egy fél ceruza? Né. A tavaly szedett gesztenyék, tengeri kagylók, egy legó figura felső teste. Végre! Diadalmasan kapom ki és mutatom a nénik felé a kulcsot, majd kinyitom vele a bejárati ajtózárját. A nénik pislognak. Egyikük alig észrevehetően megcsóválja a fejét, pedig már megszokhatták volna.
A nagy kérdés. A mester tanácstalanul tárta szét a kezét. Az előtte álló vékony asszonyka elrongyolódott cipőjét nézte, majd tanítványaira pillantott. Titokban azt remélte, hogy valamelyikük megfejti a talányt, de csak ürességet látott a szemekben. Ezért tanította hát őket. Ezért adták a szüleik, és hozták hetente fizetségként a birkát, tojást, búzát, az ő keze alá ezeket az ifjakat, kik tán közösségük szellemi hanyatlásának megakadályozói. Ezért olvasta el az összes keleti tanítást, rágta át magát a filozófiai irányzatokon, ismerte a klasszikus és kortárs irodalmi műveket. Ezért virasztott éjszakákon keresztül és elmélkedett.
Hirtelen értelmetlennek tűnt minden. Érezte, ugyanolyan üresség van a szemében, mint a tanítványainak. Nem értette, hogy ő, aki még a Szfinx feladványát is megfejtette, hogy nem jön rá a megfejtésre. Az utolsó mosásnál lett végképp elegem. Eladtam a mosógépemet,
Elhagytam a családomat, és azóta keresem, kutatom a megfejthetetlent. Sok országot bejártam, mester, sok professzornál, akadémikusnál, nagy gondolkodónak vélt embernél jártam már, de egy sem tudta a választ a kérdésemre. Benned van az utolsó reményem. Mondd hát, mit felelsz? Kérdezte türelmetlenül az asszonyka. A mester behunyta a szemét, majd hosszas csend után szólalt meg. Lányom, térj haza, és viseld türelemmel sorsodat. Az univerzum nagy, és tele van rejtéllyel, és bizony akadnak dolgok, amelyeket emberi ész fel nem foghat. Menj, és végezd a mindennapi munkádat, hallgass zenét, vagy nézd meg egy sorozatot a tévében. Készíts töltött paprikát, olvashatsz is akár, sétálj, sportolj, táncolj, figyeld a természetet, kávézz a barátaiddal, szeretkezz, és kacagj sokat. Egyszerűen élvezd az életet. Ez a tanácsom. Az asszonyka arcán némi csalódottság suhant át, majd mintha felfogta volna, ami elhangzott, és csendesen elköszönt. A mester elbocsájtotta tanítványait, kiült a dombtetőre, és onnan nézte a nő távolodó alakját. Próbált másra gondolni, de egyre csak a feltett kérdés járt az eszében. Miért mindig a fekete ruhák közé kerül be egy papírzsebkendő mosáskor?
Élet. Ő a társaságok lelke. Három egyesület tiszteletbeli elnöke. Két kórus és egy színjátszókör vezetője. A Virágkötők Társaságának, az Olvasókörnek és a Fitness csapatnak is tagja. Ugyanakkor bejáratos több baráti társaságba. Lelkes szervezője a farsangi mulatságoknak, a nyári kerti partiknak, téli közös síeléseknek, szánkózásoknak, nyáron a gyógynövénygyűjtéshez toboroz embereket. Lelkes állatbarát, aki hetente meglátogatja a menhelyet is. Menti a kóbor állatokat, tiltakozik a bálnák elpusztítása ellen, teraszán több madáretetőt helyezett el. Ha sietsz, ne menj vele végig a főutcán, úton, útfélen ismerősök állítják meg. Közösségi ügyekkel kapcsolatban őt hívják elsőként a rádiótól, állandóan szervez, benne van valamiben. Jelen van a színházi bemutatókon, koncerteken, kiállítás megnyitókon. Ő az, akire szívesen bízzák az anyukák kisgyermeküket néhány órára, mert ért a gyermekek nyelvén. Nyaralások idején különböző lakásokhoz járó egész kötek kulccsal a táskájában csörömpöl végig az utcán, őt kérik meg ugyanis, hogy legyen gondja a növényekre, házi állatokra. Lendületes, mindig tökéletes frizurával és manikűrrel lép ki az utcára, és természetesen a divathoz is ért. Ha felkeresed, mindig kerül az asztalra frissen sütött házi sütemény, többféle ital különlegességgel kínál. Lakása tiszta, ízlésesen berendezett, mintha szerződésben lenne a jó tündérrel, porszemet nem látni soha a bútorokon, koszos edényt a kagylóban. Ő a táncparkett ördöge a bulikban, a legjobb vicceket is tőle hallhatod. Szellemes megjegyzéseivel rögtön a társaság középpontjába kerül. Kacagása messze hallatszik. Este egyedül fekszik le.
Túlélés. Ülünk a tábortűz körül. Csepegtetjük a szalonna olvadt zsírját a hagymakarikákkal borított kenyérre. Egy pálinkás üveg körbejár, fogynak a sörök is, a tréfamesterek ismét kitesznek magukért, csorog a könnyünk a kacagástól, egyre disznóbb viccek hangzanak el. Előkerül egy gitár. Együtt üvöltjük bele az éjszakába fiatalságunk minden vágyát. Egy fiú táncra kér. Többen felállnak táncolni. Imbolygunk a tűz mellett. Olyan az egész, mint valami indián rituálé. Hajunk az arcunkba lóg, nem számít semmi. Pattog a tűz, néhányan átugranak rajta. Te csak kacagsz. Majd valaki kitalálja, hogy menjünk fürödni a tóba. Futás közben dobáljuk le magunkról a ruhákat, úgy vágtatunk a vízbe, mint egy szilaj ménes. Felverjük a már alvó természetet, megzörrennek a bokrok, visítunk a hideg víztől, egymást spricceljük, viháncolunk, mint megkergült halak, ha van ilyen. Megérinted a vállamat. Ülünk dideregve, egymást melegítve a tóparton. Valaki elvitte a ruháinkat. Nézd, az a mi csillagunk, mutatod. És én hiszem, hogy az az égítés csak azért van ott, hogy legyen egy közös kapaszkodónk kint a világuniverzumban is. Mert hogy itt, ezen a sárgolyóbison mi már egymásba kapaszkodtunk, az biztos. Itt nagyot sóhajtott. Holnap majd a hargitai kirándulást élem újra gondolta. Majd ráncos kezével magára húzta a takaróját. A sötétítő résein beszűrődő holtsugár megcsillant őszhaján.
Fohász. Vártunk már, uram. Nagyon vártuk, hogy ránk tekints. Vacogva vártuk barlangjainkban ezt a tavaszt, mert hosszú volt a tél, uram, kegyetlenül hosszú. A gyertya is halványan pislákol, szörnyű árnyjáték táncol a falon, borzongva gondolunk erre a hétre is. Félünk, bizony félünk, ha megroppan egy ág, ha kint sakál visít fel. Félünk, hogy haragod villámként sújt le ránk, ha meglátod, mivé lettünk ezen kicsiny idő alatt. Mert bizony gyarlók és bűnösök vagyunk. És igen, hazudunk és lopunk és csalunk. Marakodunk az utolsó szárított húson, félrelökünk öreget és fiatalt csak azért, mert öreg vagy fiatal, és dühösen rázzuk az öklünket az ég felé, hogy nekünk ilyen sors jutott, és káromkodunk, ó, uram, téged emlegetve. Mert mondom, hogy gyarlók és bűnösök vagyunk. És már elfelejtettük, hogy a te képedre formáltál minket. Elfelejtettük, milyenek is voltunk, saját magunkkal is harcban állunk, talán ez a legkegyetlenebb harc mindközül, miközben szelfizünk és műmosolygunk, és azt hazudjuk, hogy jól vagyunk, de csak a sötétben tapogatózunk. És így talált ránk az a piciny sugár, ami ma besütött. Áhítattal néztük, és valami felsejlett, hogy talán még van remény. Talán még sikerülhet elgörgetni a nagy sziklát a bejárattól, csak még egyszer bízzál bennünk, uram. Noha a mi hitünk már megfogyatkozott. De te jó vagy, uram. Szabadíts meg minket a gőgtől, a görcsös egymásnak feszüléstől, a siránkozástól, a tehetetlenségtől, a lidérces lázálmainktól, ments meg, uram, minket, és ó, ha nem nagy kérés, néha szabadíts meg a határidőktől, lassíts le ezt a rohanó világot, csak néhány órára, hadd nézzünk nyugodtan önmagunkba. Hadd takarítsuk ki a házat, az udvarunkat, üljünk le játszani a földre, játszani a gyermekeinkkel, énekeljünk nekik, mint csecsemőkorukban, hogy ránk ismerjenek, hallgassuk őket, vagy csak sétáljunk ki a mezőre, hol éppen szárba szökken a fű, váltsa fel, ha csak egy kis időre is a madarak éneke telefonjaink pittyegését, figyeljünk egymásra, anélkül, hogy félszemünkkel valamelyik képernyőre sandítanánk. És ha majd ismét kezdődik a rohanás, kérlek, uram, adj erőt a mindennapi harchoz. Légy velünk, hogy minden reggel újra tudjuk kezdeni, és egy kis kávét is adj hozzá, hogy kihúzott háttal, felemelt fejjel lépjünk ki az ajtón, és egy kis mosoly, derűs szempár is jól jönne, egy kézfogás, és a humorunkat is tartsd meg, kérve kérünk, mert mivé lennénk nélküle? De ha mégsem bíznánk abban, hogy a tenyeredben ülünk, és ha már végképp elhagyott a hitünk, feladtunk mindent, és már kenyér sincs itthon, és nincs, aki fogja a kezünket, ha már az utolsó megkarcolódott lemezre sem tudunk ugrabugrálni táncgyanánt, és kacagni sem saját magunkon, ha már végleg belerokkantunk, kérlek, add meg nekünk a feltámadást. Ámen.